Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, nehéz leckéket készítettél számunkra. Ezeken a napokon lelepleződik a szívünk keménysége. Önző voltunk, bálványozásunk, hamis reménységünk. Összeszorul a szívünk, hogyha arra gondolunk, hogy e szerint ítélsz meg bennünket. Félelmünkben, aggodalmunkban, rossz lelkiismeretünk terhével oda menekülünk mégis te hozzád. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért hisszük, hogy te megbocsátod bűneinket. Az ő szavával felemelsz és meggyógyítasz, az ő szeretetével magadhoz ölelsz, az ő pásztori szorgalmával utánunk eredsz és megtalálsz bennünket. És kereszten hozott áldozatával az üdvösség ajtaját kinyitod nekünk. Áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy ma ismét összegyülekezhettünk. Kérünk, ha nem is teszed, mert nem teheted a leckét könnyűvé a számunkra, de lelked erejével mégis nyitott szívű tanítványokká teremthetsz minket. Végezd el ezt a csodát rajtunk. Együtt imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik szívük szerint itt lennének, de talán betegség vagy halaszthatatlan elfoglaltság miatt nem jöhettek közénk. Add, hogy ők se maradjanak igéd megerősítő és vigasztaló üzenete nélkül. Mi pedig a gyermek Sámuel imádságával fordulunk hozzád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Szeretett testvéreim, az üdvözítő Krisztusba vetett hit egy, de a hitetlenség ezer arcú. A keresztény emberek szabadsága egy, a rabságnak és a szolgasságnak azonban ezer arca van. Isten azt akarja elvégezni rajtunk ezekben a napokban is, de hiszem mindig, amikor igéje köré összegyűjt bennünket, hogy ne féljünk egy ügyű tanítványok lenni. Ne maradjunk csapodárak. Ne az emberi fantázia szerint gondolkodjunk felőle. Magukat szabad madaraknak hazudókként ne ládozadozzunk ellene. Újra mondom, merjünk, tudjunk egy ügyű tanítványok lenni, akik az ezer arcú hitetlenség veszedelméből az egy üdvözítő hit örömére eljutnak. Akik a rabság és szolgaság számtalan formájából az egyetlen igazi Krisztusban nekünk ajándékozott szabadságot megismerik. Tegnap a nehéz leckénk arra tanított bennünket, hogy veszedelmes a gazdagok lelkülete számára a kísértés, hogy nem egyedül Istenbe vetik bizodalmukat. Jézus úrunk figyelmeztetett bennünket a hamis mammon rabságának veszedelméről. És arra akart megtanítani bennünket, hogy Isten boldog koldusainak ne szégyeljük magunkat vallani. Mert az ő koldusai megelégítettek, megbékéltettek, reménységben élők. Ma újabb nehéz lecke vár ránk. A mai üzenetünk így hangzik, csak a bűnösök tudnak szeretni. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 7. részében, a 36-tól az 50. versig a következőképpen felállva. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő volna a ma próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszél tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, jól néznénk ki, ha ez lenne az általános szabály. Hogy bárki, feslett életűek, tisztátalan szívűek és kezűek, ha nem is rablók, de legalábbis a közvélemény szerint ítéletre méltók, helyet kapnának a tisztes emberek társaságában. Jól néznénk ki, ha valaki ezt akarná megvalósítani közöttünk. Felhorgatna bennünk a polgári becsület, és kikérnénk magunknak. Hátat fordítanánk annak, akit esetleg így csempésztek be közénk, a társaságunkba. És ha valaki így érez, akkor egyet kell vele érteni. Legyünk becsületesek. Az emberi gondolkodás szerint ez botrány lenne. Az egészséges, önmentő és védekező mechanizmus épülne le a polgári becsület közösségeiben. A minden határt átlépő szeretetet hirdető evangélium azonban szembesít minket nagyon szokványos, hétköznapi, nem Jézus tanítványaihoz illő gondolkodásunkkal. Ezért mondjuk, hogy ez lehetetlen lenne. Veszélyes. Fellazító lenne. Ez nem a mi magatartásunk. És belekapaszkodunk abba a gondolatba, hogy ez a történet, ez az esemény kivételes eseményként, történetként kerülhetett be az evangéliumba. Ne áltassuk magunkat. Ez nem kivételes esemény. Pár verssel a felolvasott szakasz előtt az evangélium így tanúskodik Urunkról és megváltunkról. Vámszedők és bűnösök barátja. Igen, jöttek köréje, mint a legyek a cukros papírra. Miközben mások fintorogva elfordították a fejüket, orrukat. Siettek hozzá azok, akiket életük terhe nyomorított, akik elhibázták, elrontották életüket. És a statisztikát akarunk gyártani, hogy mentegessük magunkat és kiutat keressünk Jézust nem értő gondolataink számára, akkor az igazság ez, az a néhány eset, a bűnös nő története. A farizeus és vámszedő története. Zákeus története. A példa. Jézus örök naponkénti szolgálatáról. Nem kivételes. De erre nézve is igaz, ahogy János evangélista beszél az evangélium megírásának céljáról és feladatáról, ha mindent leírtunk volna, amit Jézus tett és tanított, az egész világ könyvei be nem fogadhatnák azt. Ha mindent rögzítettek volna a szem és fültanuk, és akik becsülettel, felelősséggel utána jártak a tanúságtételeknek, a papok után egész hadseregnek kellene a Szentírás könyveit hordozni. Példaként áll előttünk, de nem különleges eseményről szól. Ezért is nehéz lecke ez. De azért gondolkodjunk el azon, hogy joggal és bizonyos értelemben véve önmagunkért, szeretteinkért, közösségeinkért való felelősség érzettel támad bennünk egyfajta védekező mechanizmus. És szeretnénk azt, hogy ilyet ne kellene nekünk átélni, hogy ez hozzám érjen, hogy ez egy asztal mellett legyen velem. A kánaáni asszony történetére gondolva, még ha kiskutyaként az asztal alól morzsákat szedeget is, de még a szagát sem állom. Mert a történet valóban megdöbbentő. Megdöbbentő, hogy a bűnös nő megcsókolja Jézus lábát. És Jézus nem rúgja félre, nem löki félre. Ellentétek feszülnek ott az asztal körül. Én nem szeretek feltételezéseket megfogalmazni a Szentírás tanúságtételével, történeteivel kapcsolatban, de most mégis erre vetemedem. Nincs kétségem afelől. Ha Jézus nincs ott a Simon farizeus házába, úgy kipenderítik ezt az asszonyt onnan, hogy a lába nem éri a földet. De mivel Jézus ott van, és ezt a botrányos dolgot megengedi, csak magában füstölök. És keserű szájízzel Jézus renoméját is lerontja. Ha ez proféta lenne, az a proféta. Ellentétek feszülnek, és talán lehet azt mondani, hogy egy ilyen eset, vagy ez, vagy hasonló adta Jézus Urunk szájára, azt a jól ismert példázatot is, a farizeus és vámszedőjét. Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ez, mint a többi bűnös ember. Az akkori szokás szerint természetesen asszonyok nem ültek az asztalnál, de a tisztességes feleségek nevében a férfiak kellően felháborodtak. Hálát adok neked, Istenem, hogy az enyém nem ilyen nyomorultak, bűnösök. Másokra gondolva új szövetségi szereplőkre gazemberek, tolvajok és rablók. Pattanásig feszül a helyzet. Szinte vihar előtti az állapot. Mert az asszony valóban lehetetlenül viselkedik. elképzelhetetlen dolgot tesz, amikor bemerészkedik az ajtón. Hivatlanul. Elképzelhetetlen az akkori szokás szerint, hogy nőként férfi társasághoz közelítsen. Elképzelhetetlen, hogy férfiak előtt lebontsa a haját. Elképzelhetetlen, hogy rossz hírű perszónaként a jó hírű mestert megérintse. Elképzelhetetlen az akkori helyzetben, az akkori gondolkodás vallásos szabályok számára, hogy ez megtörténjék. Valóban világbotrány, ne áltassuk magunkat. Ez világbotrány. De igazából, testvéreim, ez a szeretet botránya. Ha valami megdöbbentő és megbotránkoztató az asztal körül heverők számára, akkor igazából Jézus magatartása az. Simon meg is fogalmazza. Simon magában le is vonja a konzekvenciát. Előzőleg hallunk arról, hogy valóban Jézusnak elterjedt a híre, hogy ő az a próféta, aki betölti a várakozásokat. És széltében, hosszában beszélték, ki megbotránkozva, ki reménységgel, ahogy előbb idéztem már, a vámszedők és bűnösök barátja. És az asszony ezért merészkedik bemenni. A jézusi botrány miatt. Nem hiszem, hogy átugorja a konzekvenciákat. Nem hiszem, hogy átugorja szabadon a határokat. Átcsúszik, mászik, vászorog, hogy Jézus közelében lehessen. Botrányosan viselkedik az asszony, és megdöbbentően viselkedik a názáreti Jézus. De azért tisztázzuk, Jézus ezzel nem hagyja jóvá az asszony életének a mértékét. Ő ebben a helyzetben nem hamissá fár. Ebben a helyzetben az az igazság, hogy nem azért szereti ő a bűnösöket, mert bűnösök, hanem annak ellenére szereti őket. Igen, újra mondom, ez a szeretet botránya, amely egészen másképp gondolkodik, mint az emberek általában, mint mi magunk is. Luther, amikor 1518 áprilisában, tehát fél évvel a híres nevezetes október 31-e után rendfőnökének és gyóntatójának a parancsa alapján Heidelbergben az ágostonos rend konventjén az egyik nap üléseinek a vezetője, erre a tudományos találkozásra, majd így mondanánk, egy tételsort készít elő. 28 teológiai tétel, 12 filozófiai tétel. Némelyek szerint, és én azt hiszem, van valami igazság ebben az álláspontban, Luther reformátorrá lételében, fejlődésében ez sokkal több üzenettel bír, mint 1517. október 31. Mert itt fogalmazza meg teológiájának a summáját, a kereszt teológiáját. És itt mondja Luther az utolsó 28. teológiai tételben a következőt. Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó. Az ember szeretete viszont abból fakad, hogy valamit szeretetre méltónak talál. Ez a szeretet botránya. Hogy nem értéket keres, hanem értéktelen szemét, trágyadombra való életeket a szeretetében újjáteremt. Ha ezek a gondolatok járnak a fejemben és keringenek szívem körül, több mint 50 év távolából mindig ugyanaz a jelenet jelenik meg előttem. Teológusként egy alkalommal a nagyon tömött 4-es buszon utaztam. Alig tudtam felszállni. Hosszan kellett a busz igénybe vennem, hosszan rázkódtam utastársaimmal együtt. Aztán egy kicsit beljebb jutottam, és már majdnem a középső ajtónál voltam, amikor megdöbbentve vettem észre, hogy miközben itt, mint a konzerves dobozban egymás hegyér hátán vannak az emberek, a következő ajtónál egy nagy üres terület van. Mintha valami miatt az emberek nem mertek volna oda menni. Arra gondoltam, hogy valaki illetlenül viselkedve járhatatlanná tette a busznak a padlóját. És néhány megálló után én is kisodródtam ide, a kör szélére, és a következőt láttam. Egy kettes ülés egyik ablak mellett székén egy édesanya ült a gyermekével. Bocsánatot kérek a kifejezésért, akinek a taknya nyála egybefolyt, mert súlyos idióta gyermeket tartott az édesanyja a kezében. Mindenki kerülte. A zsufolt busz utasai utálkozva nem mertek a közelébe menni. Nem volt gusztusos látvány. De ez az édesanyja úgy ölelte. Számomra ez az anyai szeretet, ha van mai példázat, Gyökösi Endre módján fogalmazom, akkor ez a buszos jelenet. Az idióta gyermekét szeretettel ölelő, védő édesanyja. És ha Isten leleplez és evangéliumi felismerésre eljuttat, akkor én pontosan tudom, hogy az az idióta gyermek én vagyok, s aki a karjában fog, az irgalmas mester. Megdöbbentő történet, mert a szeretet botránya elénk tárul és szembesít bennünket gondolkodásunkkal, elképzelésünkkel, vallásos öntudatunkkal. És tetézi az evangélista története a megdöbbentő dolgokat. Mert nem csak a történet megdöbbentő, hanem a jézusi példázat is az, amit a kétfajta adósról mond. És most nem arra gondolok, hogy megdöbbentő, hogy kétfajta mennyiségű az adósság, hanem hogy egyáltalán elengedi az adósságot. És megint azt kell mondani, mivé lenne a világ, ha így bánnánk az adósokkal. Zárójelben jegyzem meg, Luther számára nem volt kétséges, hogy pénzt csak kamat nélkül szabad a rászorulónak kölcsön adni. És csak az odaadott összeget szabad visszakérni, ha arra képes. De azért Luther is visszakérette a kölcsönt. Meg azt halljuk, hogy ez az eszement ember nagy vonulságában félreteszi a számlákat, sőt, széttépi őket. De azért tudjuk jól, hogy mit jelent, amikor az a kéz széttépi a számlát. Amikor ő érvényteleníti, ad akta teszi, kiegyenlítetté, nyilvánítja a számlát, az az, amiről így szól az apostol. Testében szegezte fel adós lövel önket a fára. Kétfajta mérleg, nem vitás. Ezért rögtön szögezzük le, Jézus nem gazdasági főiskolásokat tanít. Nem pénzügyi szakembereket képez, de még nem is családapákat, vagy családanyákat, akiknek kötelességük a gyermekeikről, szeretteikről gondoskodni. Jézus prédikál, evangéliumot hirdet, és meghirdeti az evangélium lényegét. Az adósságot Isten elengedi. Mindazok számára, akik tudják, hogy ő a bűnösök barátja, akik számára ez a szerencsétlen életű asszony példa, merészsége követendő, alázata a maguk szívének kincse. De ettől függetlenül megdöbbentő példázat ez. De rögtön tegyük hozzá, hogy miközben látjuk és halljuk ennek a példázatnak feszültség gócait, hessegessük el azért magunktól a hamis, rajongó következtetéseket. Mert amikor Jézus kétféle adósról beszél, akkor egyértelművé teszi, hogy valóban igaz, az adósságok nem egyformák. Vannak nagyon súlyosak, és vannak kevésbé súlyosak. Mindenki adós, de nem egyformán. Persze akkor az ember már rögtön elkezd méricskélni, nem is úgy, mint a farizeus és vámszedő példázatában a farizeus, hogy én kevesebbel tartozom, mint ő, hanem ő az adós, aki Istennek nem adja meg, ami az övé, én még túl is teljesítem a normát. Ez távol legyen azoktól, akik Jézus iskolájában járnak. Mert miközben igaz az, hogy van különbség között. Ezt az luteri teológia egy nagyon fontos kifejezéssel így fogalmazza meg, és kérem, bocsássák meg testvéreim, hogy felhasználom az alkalmat, hogy erről is beszéljek. Markáns különbséget tesz kétfajta igazság között. Az emberek előtti igazság, ahogy luterék mondták, a justitia coram hominibus, és az Isten előtti igazság, a justitia coram Deo előtt. Között. Igen, és az emberi mérték szerint vannak tisztes polgárok, adót nem csalók, hamis számlát ki nem állítók, házastársukat meg nem csalók, mások becsületébe bele nem gázolók, vannak ilyenek. Reménység szerint mi is vagy közöttünk is. És vannak erkölcsi hullák. Tehát van különbség az emberi rend szerint, és Jézus nem arra hatalmaz fel bennünket, hogyha mindenki adós, akkor lazán emberek, nem kell olyan becsületesnek lenni, hiszen mindenki ezt csinálja, elszámolja az el nem végzett munkát, majdnem ezért robbant fel az én trabantom egykor, mert a benzincsapot ugyan nem húzták meg, de azért a számlán ott volt a csavar ára. És vannak, akik nagyvonalúak, mert mindenki ezt csinálja. Jézus nem erre szabadít meg. Ezzel számolni kell, és az emberek tisztes becsületét meg kell védenünk, és méltatnunk kell. És fájdalommal meg kell állapítanunk, hogy sok nem keresztény ember becsületesebben, tisztességesebben él az emberek előtti igazság és becsület mértéke szerint, mint sok meldöngető evangélikus. Itt mást hadd ne mondjak most. Lelkipásztori beszélgetések idejéről, ha nem lenne lakat a szánkon, hogy másokat ki ne prédikáljunk, ahogy tegnap megpróbáltam erre utalni, nem győznénk felsorolni a példatárat erre. De térjünk ide vissza. Igen, mindenki bocsánatból él. És amikor az ember büszke, talán nem csak polgári tisztesség szerint, hanem vallási mérték szerint is többet teljesít a másiknál, hiszen én nem csak vasárnap Isten tiszteletre járok, hanem elmegyek még bibliaórára is, meg meglátom a beteg szomszédasszonyt is, meg a többieknél nagyobb egyházi adót fizetek, meg nekem mindig suhok, sosem csörren a persejpénzem, és így tovább. Ezernyi módon tudunk előjogokat kovácsolni a magunk számára. De mondják, testvéreim, mi a különbség a kicsi halott meg a nagy halott között? Vagy a kicsit halott meg a nagy halott között? Mert az, hogy mindenki adós, az azt jelenti, hogy Isten előtt mindenki bűnbocsánata szoruló bűnös. Emberi mérték szerint lehet, hogy majd márványtáblán őrzik meg a nevemet. De Isten elé nem mehetek azzal, hogy Uram, hadd legyek most egészen hétköznapian fogalmazó, büszke, beképzelt ember. Uram, nekem az egykori püspöki templomom, az öreg templom falán, ott van márványban a nevem, én szerveztem újjá az egyházkerületet. Úgy elpöckölnek az ítélet angyalai, hogy a lábam se fogja érni a földet, ha én ezzel merészelek odaállni eléje. Pedig igazat mondok, valóban erre a szolgálatra hívott el az Úristen. Talán még egyház történeti súlya is van, de ez nem hivatkozási alap. Mert azt fogja megkérdezni, na jó, jó, de hogy voltál az én fiammal, a te megváltóddal? Bűnbocsánatra szoruló bűnösként álltál előtte. Ez nem csak mai téma, ez örök idők témája, és amíg a földön küzdő egyház számára a második adventet el nem hozza Jézus ígérete szerint, minden nemzedék témája lesz. Hallottjuk a Szentírásból, és a reformáció századából is. És ha előbb Luthernek egy fontos teológiai üzenetére utaltam, most egy párosra is hadd hívjam fel testvéreim figyelmét. Gondolom, testvéreim közül sokan hallottak már erről. A nagy humanista tudós, aki egyébként páratlan szolgálatot végzett a bibliai nyelvek helyreállításával és a görög új szövetség kiadásával, ez a bizonyos rotterdami Erasmus, humanizmusa tudomány alapján megírta a szabad akaratról szóló írását. De libero arbitrio. És abban megfogalmazza, igen, az ember bűnös, de azért ott a szíve mélyén, a lényege szerint szabad akarata van, nem csak arra, hogy ne csalja meg a feleségét, hanem arra is, hogy higgyen Istenbe. Luther, ezt most én fogalmazom így, megtépte csuháját, amikor ezt olvasta. És megírta a bibliai teológia válaszát a szolga akaratról. De servo arbitrio. És ha felhasználom az ismeret közlésre is ezt az órát, akkor itt hadd tegyem megint zárójelbe azt az információt, hogy Luther, aki sok-sok-sok-sok könyvespolcot megtöltő mennyiségű szöveget állított elő, időskorában azt mondta, összesen 3 könyvet értékelek a munkáim közül. A többit el lehet égetni. A kiskátét, a nagykátét és a szolga akaratról írott könyvemet. Mert erről van itt szó. Szabadság. Emberi mérték szerint igen. De Isten törvénye szerint csak szolgaság van. 2 héttel ezelőtt keresztelhettem a legfiatalabb unokánkat, és arról kellett tanúságot tenni a drága gyermek keresztelésének óráján, hogy ez a gyermek a maga természetes születése szerint Isten ellensége. És ha Jézus Krisztusért a keresztség szentségében halálára és feltámadására nem keresztelhetnénk meg, akkor nem lenne reménység. De mivel a Mester megajándékozott minket ezzel, még az én unokám is, a test szerint unokám is lehet, testvérem az Úrban. Mert illúzió a büntelenség. Illúzió tisztességes emberek gőgje, hogy Isten majd másképp néz ránk. Akit nem szent fia megtört testén keresztül néz, annak jaj. Bármit állít oda érdemként, pozícióként, becsületként, kitüntetésként, bármilyen emberi értékként. És így jutunk el a 3. fontos csomóponthoz a történetben. Mert nem csak megdöbbentő a történet, nem csak megdöbbentő a példázat, de megdöbbentő az igazság, amit üzen nekünk ezen az estébe hajló órán a Mester. Nevezetesen csak a bűnösök tudnak szeretni. Csak a bűnbocsánatra szorulók látják, hogy megajándékozottak. Akik nem ismerik azt a szót, hogy megérdemeltem. Hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint az. Akiknek nincs hivatkozási alapuk. Uram, neked adom bűnömet. Add nekem a te igazságodat, mondta a reformátor. Akiknek nincsen másuk. Csak bűnbocsánatra szoruló életük, bűnbocsánatra vágyódó szívük, és irgalmas megváltójuk. Erre tanít bennünket. És pontosan tudjuk, hogy ez így van. Csak azok tudják Istent szeretni, és az Isten akarata szerint a felebarátot irgalmas, felebaráti szeretettel hordozni. Azok tudják az ellenség szeretetének egyébként embertelennek tűnő és igazságtalannak tűnő parancsát betölteni. Akik pontosan tudják, hogy amikor engem szeret, az ellenségét szereti az Isten. És így leszek az ő gyermeke. Irgalmából, szeretetéből. És ez csak hitáltal lesz a miénk. Én nem tudok senkit erről meggyőzni. Hányszor kellett buzgó bibliaórás asszonyokkal a tegnap már névtelenül emlegetett egykori gyülekezetemben. Arról beszélgetni, amikor így fogalmazták meg, nem is egyszer. Én azt nem értem, hogy lehet az, hogy valaki nem hisz az Istenben. És kihúzták magukat, jelezve, hogy ők azt elhisztek. Nem hiszem, hogy lelkipásztori beszélgetések sikeresek voltak mindig, talán emberileg egy-kettő. Amikor sikerült elvezetni ezeket a gőgös, beképzelt, majom lelkületű asszonytestvéreket, nem az a csoda, testvérem, hogy valaki nem hisz. Az a csoda, hogy te hiszel. És ez csak a bűnbocsánatban részesült bűnösök érzik. És ebből bomlik ki, mint a jó trágyázott földből a tavaszi magvetés, az a virágos rét, amely Istennek illatos virágot terem, és gyümölcsöket hoz az ő dicsőségére. Igen, a bűnbocsánatot kapott bűnös tud csak szeretni. De ő nem is tud mást. Tudom, hogy a református énekeskönyvben is van ének, amelynek szerzője Paul Gerhardt, a híres luteri teológus és evangélikus lelkész. Nehéz életű ember volt. Eltemette fiatal feleségét, és 5 gyermeke közül 4-nek a sírja mellett is meg kellett állnia. Egy maradt életbe a gyerekek közül. És amikor élete végét közeledni érezte, Paul Gerhardt lelki végrendeletet írt egy szem életben lévő fiának. És ennek egyik passzusa így szól. Édes fiam, irgalommal nézz a rászorulókra. Vedd őket körül szereteteddel. Légy bőkezű adakozó, mert, és mi hogy folytatnánk? Mi ezt mondanánk, mert majd a jó Isten megfizeti. Paul Gerhardt nem ezt írta. Légy bőkezű adakozó, mert amit te ezután adhatsz és adni fogsz az embertársaknak, eléd jövő kegyelmében már néked, neked ajándékozta a mennyei atya. Ez a bűnbocsánatot nyert bűnösök megigazultak logikája. És ezért csak ők tudják Istent szeretni. És csak ők tudják Isten mértéke szerint a fele barátot irgalmas szeretettel körülvenni. Nehéz lecke ez. Csak a bűnösök tudnak szeretni, tanított bennünket a Mester egy megdöbbentő történettel, megdöbbentő példázattal akart elvezetni az emberi értelem számára megdöbbentő igazság felismerésére. És végül már csak egyet. Evangélikus testvérek talán hallották már tőlem, remélem nem veszik zokon valami öreges szómenésnek sem, hogyha a következő mondatokat elmondom. Egy alkalommal azzal álltam elő, amikor pár évig betöltöttem egyházunk vezető püspöki szolgálatát is, hogy nekem még betöltetlen a karriervágyam. Baráti körben, aztán egy alkalommal igehirdetésben is elmondtam. Mindenki megdöbbent, mit akar még ez az ember magának. A magyarországi evangélikus egyházban ennél följebb senki nem kerülhet. Pedig szívből mondtam. És ez a karriervágy most is a szívemben van. Évtizedekkel ezelőtt egy autós utazás közben hallottam egy verset a rádióban, amely a következőt mondja el. A földi szolgálatának végéhez közeledő názáreti Jézust az angyalok várják vissza a mennyországba. Nagy ünnepségre készülnek. Fésülgetik szárnyaikat, fényesítik harsonájukat, hogyha majd megérkezik a hófehér palásban a mennyei herceg, kellő hozsannával köszönthessék őt. De telik, múlik az időtlenségben az idő, és a mennyei herceg nem jön. Aztán egyszer csak nagyot dörren a mennyország kapuja, és a kaputól furcsa morajlás vesz erőt az angyalok seregén. Nem szólnak a harsonák, nem kapultnak a szárnyak, de nem is jön hófehér palástban a mennyei herceg. Egy koszlott köpeny van a bálán. És az angyalok, akik a földi szolgálatról hazatérő hercegtől mennyei ajándékot vártak, csalódottan súgnak, búgnak össze. Pedig a mennyei herceg hozott nekik ajándékot. És ez az én karriervágyam is. Mert hozta a vállán a tőle jobbra megfeszített bűnbánó gonosztevőt. Amen. Imádkozzunk. Irgalmat koldusaiként jövünk eléd, Urunk. Megfizethetetlen adóssággal terheltekként is. És mégis néha büszkén, gőgösen, beképzelten azt merészeljük állítani, hogy nekünk jár a te szereteted és kegyelmed. Köszönjük, hogy ma helyre igazítani akartál bennünket. Ezért nem is mondunk mást. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De tudom, mert megígérted, hogy te betérsz a méltatlan emberek hajlékába is. Így hívlak, így várlak, így reménykedem érkezésedben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását, áldjon meg benneteket, és ajándékozzon nektek csendes pihenést, és üdvösséges véget a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és befejezésül ennek a sorozatnak állandó énekét énekeljük a kitűzött szám szerint, illetve a kiosztott éneklapokon is megtalálják testvéreink.